Köszönjük neked, jó pásztorunk, hogy hozzád folyamodhatunk most is, és köszönjük, hogy akinek te vagy pásztora, nem szűkölködik. Áldunk téged minden ajándékodért, amelyel meggazdagítottál bennünket, lelkileg, testileg, minden jóért, amelyet veled együtt nekünk adott az Atya, hiszen aki neked nem kedvezett, hanem odadott minnyájunkért, hogy ne adna veled együtt mindent. Szeretnénk hálából megköszönni mindent, és szeretnénk hálás szívvel élni, hogy az életünk tükrözze azt a gazdagságot, azokat a kincseket, azt az áldást, amivel te elhalmozol minnyájunkat szeretetedből. Kérünk, segíts, hogy mindezt látva, minden lehúzó erővel szembe tudjunk szállni, minden kétséget le tudjunk győzni, és bizalmunkat egészen és teljesen belé tudjuk vetni. Áld meg bennünket most ebben a közösségben, amikor a te ígédre figyelünk, kérjük a te lelkedet, hogy értesse, magyarázza az írást, és hagyj legyünk mi most ennek öröme részesei és engedelmes megélői, amire késztetsz bennünket. Kérjük, hallgass meg bennünket a te drága nevedért. Amen. Az ószövetségi ige szakaszokból, a tegnap és mai igéből két mondatot idézek most fel, János írása szerinti örömhír 7. fejezetéből. A harmadiktól az 5. versig, illetve a 18. verset idézem. Ezt olvassuk Jézussal kapcsolatban, illetve Jézus szavaiban. Testvérei akkor ezt mondták neki, menj el innen és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid és a tetteidet, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik titokban, ha ismertségre törekszik. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magadat a világ előtt. Mert a testvérei sem hittek benne. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. Egy fontos, lényeges, és talán úgy is mondhatom, hogy izgalmas kérdéskör kerül elénk sok-sok mindennel együtt ezekben a napokban olvasunk ige szakaszokban. Arról tanít az Úr Jézus, hogy milyen az igazi törekvés. A mester, akit látunk, a tanítványai és aztán mások körében is, rámutat arra, hogy mit jelent a gyakorlatban küldetésben járni. Ő magát úgy mutatja be az evangéliumi találkozásokban, itt folyamatosan a János írása szerinti örömhírben, mint küldött. És ezt követően is majd látni fogjuk, hallani fogjuk, hogy erről beszél. Küldött, őt az Atya küldte, és ő azt a küldetést tölti be, amivel megbízta őt az Atya. És a mestert látva szükséges elgondolkoznunk tanítványként azon, hogy vajon mi a mi törekvésünk, és mi a mi küldetésünk. Mit jelent nekünk valamire törekedni, és valaminek a küldetését betölteni. Egy egészen világos és jó körülhatárolt alapelvet tár elénk ez a kijelentés. Jézust nem befolyásolta az, hogy a környezete mit várt tőle. Mindig voltak őt értelmezők, sőt őt egyértelműen befolyásolni, irányítani akaró emberek a környezetében. Most itt ebben a jelenetben a testvéreit látjuk. De így voltak a tanítványai is, előfordult, hogy ebbe a hibába estek, hogy majd ők megmondják, hogy mit tegyen és mit ne tegyen. Így voltak nyilván a tömegben lévők, így voltak aztán a vallási vezetők, az írástudók és a farizeusok is. Megkívánták határozni, hogy mit tegyen és mit ne tegyen. Milyen legyen a messiás, ha egyáltalán erről a fogalomról vele kapcsolatban gondolkoztak. És ha egyáltalán ez a fogalom, hogy messiás tiszta volt a szívükben. És amikor rápillantunk Jézus Krisztusra, aki Isten fiaként, valóban a messiásként, Krisztusként itt van, akkor többek között ebben is tükröződik az ő teljes szabadsága. Teljes szabadsága mindentől és mindenkitől. Mert éppen abban mutatkozik meg, hogy egyetlen irányból volt csak és kizárólag irányított az élete. Nem irányították őt az események, az emberek, a körülmények. Egyetlen valaki irányította. Az őt küldő mennyei atya. Az elvárásoknak a kereszt tüzében Jézus Krisztus egyetlen dologra figyelt, mi az Isten, az ő atya akarata vele. Sőt, minden ajánlatot, amit úgymond felajánlottak arra, hogy őt megdicsőítsék, hogy őt fölemeljék, hogy őt bizonyos pontokra helyezzék, mindet elutasította. Kijelentette, aki magától szól a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz. És abban nincs hamisság. Ő az atya dicsőségét kereste. Ez volt az ő törekvése. És mit ajánlottak neki éppen a testvérei? Tegnap olvastuk ezt, és úgy megérintette a szívemet. Menj el innen, ott van a kegyük Galileában, menj el innen, eredj Júdeába. Hadd lássák a tanítványaid is a tetteidet, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik titokban, ha ismertségre törekszik. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magadat a világ előtt. Micsoda ajánlat. Milyen jól látják. Ha ismertségre törekszik, akkor meg kell jelenítenie magát. Nem lehet titokban, a háttérben. Egy jelentéktelen rész területen lenni ott Izraelben. Ott kell lenni a fókuszban, ott kell lenni a középpontban. Úgy látták, hogy ismertségre kell törekednie. Hadd lássák őt az emberek. Megmondták neki, hogy mit, mikor, hol és miért kell csinálnia. Ilyen egyszerűen. Nyilvánvalóvá tették, hogy ők mire gondolnak. Hogy mi lenne jó. Mit látnak helyesnek. Vajon nem történik ez néha tanítványokkal is így? Éppen így szoktak kiosztani szerepeket ma is, egyénileg, akár az egyház tekintetében is. Kinek mit, mikor, hol és miért kell tennie. Mindenki nagyon jól tudja. A világ is nagyon jól tudja, tudta, hogy mit kell például a tanítványoknak tenni, az egyháznak tenni. Mit nem és mit kell tennie. Mindenki tudja, hogy a másiknak mit kellene tennie. Pedig egyetlen szempont kellene, hogy meghatározzon bennünket. Mi az akarata annak, aki küldötté tett minket? Mit akar a küldött? Azt akarja valóban, amit a küldő úr? És azért nagyon jó látni Jézust, a mestert, és nekünk tanítványként elgondolkozni, mert Jézus követésre hív. Kövessetek engem. Vajon a gondolkodásunkat, a látásunkat, az életünket, az élet gyakorlatunkat, ezt határozza el meg, ahogyan ő tett, ahogyan ő élt. Mert látjuk, hogy ez a szabadság. Nem kell mindenkinek megfelelned, csak egy valakinek. Igazán. És akkor a rád bízottak számára is az fog kijönni az életedből belőled, ami igazán hasznos. A szakít szét bennünket darabokra, hogy mindenkinek meg kell felelni. Rengeteg elvárás van, rengeteg szerepben vagyunk, rengeteg módon határozódunk meg, pedig alapvetően egy valaki kellene, hogy meghatározzon bennünket. És ebből az egyből, az egy szükségesből fakad minden egyéb. És akkor azok helyén vannak. akkor nincsenek szerep és céltévesztéseink. Meg kell vizsgálni éppen ezért a szívünket újra és újra, hogy mire törekszünk. Mire törekszünk. Ha valaki arra törekszik, hogy ismerté legyen, akkor meg kell mutatkoznia. Ezt mondják Jézusnak. Jól látják, ez így van. Mire törekszünk? Mi az, ami bennünket irányít? Igaz vagy hamis ez a törekvés, ami bennünk van? Mert Jézus mutatja, hogy vannak dolgok, vannak helyzetek, vannak pillanatok, amikor a dolgoknak titokban kell történnie. Nem látványosan. Nem az emberek szemei előtt. Legalábbis úgy, ahogyan elvárnák. És van olyan, amikor elő kell állni. Akkor is, amikor nem várják. Amikor nyilvánvalóvá kell lenni valaminek, ami úgymond rejtetten volt. De ennek a rendelt ideje tőle van. A rendelt idő az ő kezében van. És nem akkor kell előállni, amikor mások mondják, vagy amikor mi gondoljuk, hanem akkor, amikor az Úr mondja, amikor a küldő Úr azt mondja most. És Jézus egész életét világosan tükrözi ez, hogy ő akkor is úgy cselekedett, ahogyan őt az Atya erre indította. Nem az határozta meg, hogy mit várnak tőle. Ezért vitte végbe szabadon, és bennünket is felszabadító módon az üdvösség csodálatos történetében azt, ami rábízatott. Isten terve adja meg mindig az ütemét annak, hogy Jézus mit tesz. De ennek nem kell, hogy máshogy legyen a tanítvány életében sem. Aki valóban Jézust követi, az ebben is Jézust követő életet él. Éppen ezért kell megvizsgálni a motivációnkat is. Kinek a dicsőségét keressük valóban? A magunkét, hogy valóságosan keressük a mi küldő Úrunk dicsőségét. Mit, miért teszünk? Ez újra és újra kérdés. Jézus újra mondom, figyeljétek és vésődjön a szívünkbe, nyilvánvalóvá teszi. Aki magától szól, az a saját dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz. És abban nincs hamisság. Az igaz törekvés tehát az, amikor Isten dicsőségét keresi az ember, a küldött. Nem magától szól, hanem azt mondja, amit ő üzen, amit Isten bíz rá. A megnyilvánulásai, szavai, tettei, életmódja egyértelműen abból ered, és azért jelenik meg, hogy Isten dicsősége felragyogjon. Nem maga mutogató a tanítvány, hanem Krisztust hordozó. Krisztust hordozó életre hivattunk el. A keresztény emberként a keresztelő jánosi vallomás kell, hogy a mi szívünkben, mint alapelv megjelenjen, hogy érvényesüljön ez, amit ő így mondott, neki növekedni kell, nekem pedig kisebbé lennem. És tudjátok, ez olyan csodálatos, amikor ezt János elmondja, nem sokkal ezt megelőzően olvastuk ezt a János írása szerint örömhírben, akkor ezt nem keserűen fogalmazza meg. Nem lemondóan, nem csalódottan, hogy igen, hát most ő növekszik, én meg hátrébb húzódok, meg előrébb kerül, én meg hátrébb kerülök, ő nagyobb lesz, én kisebbé leszek, hanem örömmel. Örömmel mondja. Tudjátok, miről van ott szó a környezetében? A vőlegény barátja öröméről. Ott mondja ki ezt a mondatot. Örömmel mondja. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újonva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. És itt mondja utána, nekem alá kell szállnom. Ő örül. A hívő ember akkor örül, amikor Jézus Krisztus egyre nagyobb. Amikor az ő élete ragyog át az életén, amikor nyilvánvalóvá válik kicsoda ő. És ez nem azt jelenti, hogy az ember elnyomottá lesz, a helyére kerül. Mert bennünket Isten az ő dicsőítő életre hívott meg. Erre kaptunk meghívást. És nem a mi személyünknek kell kiemelkedni, hanem egyre inkább helyére lehet kerülni az életünknek, ahogyan egyre inkább kiemelkedik Jézus. Olyan egyszerű a képlet, mindig mondom ezt magamnak, és a környezetemben is, ahol Isten valóban Isten, ott az ember valóban ember. Ilyen egyszerű a képlet. Ahol az ő dicsősége helyén van, ott valóban békesség van az ember életében. Emlékeztek, a betlehemi mező nem véletlenül angyal sereget mondták, dicsőség az Istennek, és a földön békesség. Ez így működik. Ez így van. A szelep és céltévesztésünk éppen a bűn lényege. Emlékezzetek rá az Édenben a felajánlott lehetőség, éppen a bukásunk. Olyanok lesznek, milyenek? Mint az Isten. Nem olyanok, akik lehettek, mint az ember. Valódi ember. Többek lehettek, mások lehettek. És ez a hamis, hazug, áltató cél, amit elénk tette a kísértő, ez vezetett bukáshoz. Azt hittük, hogy ez tényleg így van. Ez pont fordítva van. Ahol azt képzeljük, hogy mi vagyunk az Isten, ott leszünk embertelenné. És ahol végre emberek vagyunk, ott leszünk valóban emberré, és Isten valóban Istenné. Ez az alulról való hazugság, hogy olyanok lesznek. De felülről ez így hangzik, hogy János ezt leírja a levelében később. Szerettei, most Isten gyermekei vagyunk. De még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvaló lesz, hasonlóvá leszünk hozzá. Mert olyanak fogjuk látni őt, amilyen valójában. Nem elnyomottság, amikor mi azzá leszünk, akikké lehet lennünk, Isten gyermekeivé. Ez a legnagyobb felhatalmazás. Így kezdi János az evangéliumát a prológusban. Nem arról szó lesz, hogy amikor kisebbé leszünk, akkor jelentéktelenné leszünk, de hogy is, helyén leszünk. És a helyén lévő ember, boldog ember. Ez a felülről való igazság szabadít meg. Az vagyok, akinek lennem kell. Az vagyok, akivé Isten teremtett. Akire Isten, akinek Isten szánt. Kinek hiszünk, olyanok lesznek, annak a kísértőnek, aki ki akar emelni a saját szerepünkből, vagy annak, aki helyre akar állítani a saját szerepünkbe. Nagyon szomorú, talán figyeltétek, hogy ebben a kijelentésben Jézus a testvéreiről fogalmazza ezt meg, és megrázó ezt olvasni, azokról a testvéreiről, közvetlen családtagjairól, akik megmondták volna neki, hogy mit, mikor és hol és miért tegyen. Tudjátok, hogy summázza János? Mert a testvérei sem hittek benne. Ez nagyon megrázó mondat. A környezetében lévők sem értették őt, és nem hittek benne. De lényege szerint azért is szomorú, mert aki jobban tudja, hogy mit kell Jézusnak tennie, mint ő maga, az egészen biztosan nem hisz benne. Ez figyelmeztet bennünket is arra, hogy az igazi hit az alázatban, bizalomban nyilvánul meg, teljes elfogadásban, amiből alárendelt engedelmesség születik. Nem kiosztom, hogy Istennek mit kell tennie, nem megmondom okosan, hogy ő neki mit kellett volna tennie, vagy hova kéne mennie, mikor, mit, hogyan kéne megmutatnia, hanem azt jelenti hinni, hogy alázattal bízom benne, és tisztában vagyok vele, hogy ő az Úr, és én vagyok a szolga. Ő a mester, és én vagyok a tanítvány. Ő megy elől, és én követem őt. Ő a jó pásztor, és én vagyok az ő nyájának tagja. Hogy ő mondja meg nekem, hogy én mit, mikor, hol, és miért tegyek. Ez a rendes képlet. Ez a normális élet. És nagyon megrázó, hogy azokkal nincs közösségben Jézus, akik arra várnak, hogy ő azt tegye, amit ők jónak látnak. Elmegy mellettük Jézus titokban. Figyeljétek a történetet, ha olvastátok tegnap, nincsenek együtt. Azokkal van együtt Jézus, akik követik őt, és nem irányítják. Akik felmagasztalják őt, és magukat megalázzák. Azokkal van együtt, akik figyelnek rá, és valóban követik őt. Ő erre hívott el bennünket, erre hívott meg. És ebben újíthatja meg az életünket. Milyen megrázó olvasni a testvéreivel kapcsolatban, amikor ezt mondja, ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel. Elválnak az útjaik. Pedig lehetnének együtt is. Bárcsak nekünk ne kellene ezt hallanunk. Menjetek és csináljátok egyedül. Menjetek. Én nem megyek vele. Menjetek, látványosan csináljátok, amit akartok. Én nem leszek ott, a háttérben leszek. Egyetlen gyógyulása van ennek, ha nem mi akarjuk őt irányítani, hanem engedjük, hogy ő irányítson. Mert az igazi törekvés lényege éppen az, hogy neki engedünk. Hogy minden mást elengedünk. Minden más elvárástól elválunk. Még a magunkétól is. És csak az ő akaratát kívánjuk betölteni, keresni. Így tudjuk dicsőíteni őt a Földön. Ahogyan Jézus is tette, hiszen ezt mondta, a rám bízottat végeztem el, így dicsőítettelek téged. Ez a küldetésben járó tanítvány jó útja, amelyik valóban Jézus követésében telik el. Aki ezen az úton jár, az valóban Jézust követi, és az célhoz fog érni. Adja Isten, hogy ez az igazi törekvés, ez töltse be a szívünket, és hasson át bennünket, és őszintén kérjük napról napra, nem csak kimondva egy szót, egy mondatot, amit olyan gyakran elmondunk, legyen meg a te akaratod, hanem ezt komolyan véve, és azt elfogadva, amit mond, és arra figyelve, ahova vezet, adja meg, hogy így legyen. Amen. Köszönöm. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy a te utad, amelyet jártál, példa számunkra és lehetőség. Köszönjük, hogy benned és veled lehet úgy élni, hogy téged követve nem elvárások vezérelnek bennünket, hanem valóban te. Azok az Isten fiai, akiket a te lelked vezérel, akik valóban a helyükön vannak, a szerepükben, a céljaikban. És szeretnénk, Urunk, mi úgy élni, hogy bele simulunk a te tervedbe, a te akaratodba, mert ez szabadtá tesz. És szeretnénk valóban ilyen módon egy ügyű emberekké válni napról napra, hogy nem mások mondják meg, hogy mit, mikor, hol és miért tegyünk, hanem te vezethess bennünket. És köszönjük, hogy ez nem mások kárára, hanem javára van. Hogy ezen keresztül tudunk olyan módon munkatársaid lenni, hogy a te jelenléted, a te áldásod, a te szabad, a te gondoskodásod, a te gyógyításod eljut emberekhez, mert veled találkoznak bennünk. Áldj meg bennünket ezzel a készséggel és ezzel a törekvéssel, hogy arra törekedjünk, amit te tettél elénk célként. Köszönjük, hogy kérhetünk, és köszönjük, hogy várhatjuk, hiszen megígérted, hogy előttünk mész, és köszönjük, hogy a szabad vonz, hogy kövessünk téged, ebben szeretnénk járni, előbbre lépni, és téged megdicsőíteni, rólad bizonyságot tenni. Amen. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Isten kegyelme legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust.